Kettes szemrendszer folytatódik itt a Rádió Café 98-on, Veres Dórival, Behumi Dórival és Dés Lászlóval, aki egy óriási sztorit fog nekünk mesélni, legalábbis ezt ígérte, mert ugye a zeneszerzés, a színházi zeneszerzés kezdeteiről beszélgettünk vele, legalábbis az ő életében ez hogy indult, és ugye Kaposvár merült föl.
Igen, igen, tehát hogy Kaposváron ezen a nagy legendás kaposvári társulatban felkértek engem a Nőkvárosa című Fellini filmből írt szövegkönyv megzenésítésére, zenés darabra, és nekem ez volt az első ilyen felkérésem, addig kísérőzenéket csináltam, és hát ez egy nagyon nagy társulat, egy fantasztikus hely volt, és nagyon boldog voltam. Nagyon rövid volt a határidő. Emlékeim szerint valamikor január-februárban hívott fel az Andor, és májusban volt a
esküszöm. És annyi időt kellett megírnod
annyi
az egészet,
az összes dalt. Éjjel-nappal dolgoztam azon a bizonyos Lauberger and Gloss, vagy Und Gloss pianinon, amit egyébként megénekelt. Botladozva című számba. De tudjátok mi, mert a Géza ott írja az ember mellett a szöveget, nem viszi haza a kazettát.
Bereményi Géza?
Persze. Ő leül mindegy, majd a kocsmába játszani kell neki a dalt, ő issza az én drága boromat, vagy bármi, mert mindig az az első, hogy mi van itthon. Mindegy neki. De mindegy, megéri. Csak az a baj, hogy aztán én is iszom vele. Na mindegy, és játszom.
Csoda figurák.
És képzeljétek, ott ül mellettem a széken, és írja, és másfél óra alatt megír egy szöveget. Ilyen szövegeket.
És akkor ezen a zongorán játszottál, és
beledolgoztál. És ránézett, és ott volt, hogy Lauberger und Gloss, a nagymamámtól örököltem ezt a zongorát, egy isten ilyen nagy testű, ilyen nagy hangú.
Ezen a Lauberger,
igen, ezen a Lauberger Gloss zongorán játszottál másképpen is.
Hajdanán.
Szóval így, igen, ezért születtek így ezek. És akkor a következő történt, írtam a zenét, lementem, 30-valahány évesen. Na most ez a nők városa, tehát azt kell tudni...
Csak nők.
Csak nők. Egy férfi szerepelben a Jordán, mint főszereplő, aki betéved a nők városából, őt szétszedik, szétcincálják. Azt kérdezik el, hogy nem csak a társulat, meg a segédszínészek, minden nő, hanem a fodrásznők, a sugó, minden nő, aki a színházba fellelhető, ott a szerepelt a darabban.
De jó.
Elképesztő tömegű nő. Eleinte jó volt. Aztán azt vettem észre,
hogy... Te is betévedtél, mint Jordán Tamás.
Pontosan. Nagyon látod a dolgát. Mert tudnélik, és amire én erre rájöttem, pedig olyan egyszerű, hogy ők tulajdonképpen elkezdték a próba folyamat alatt azt mélyen átérezni az összes nő, persze volt egy főkolompos, a Lázár Kati, aki felvázította az egész társulatot.
De most a dramaturg, most az igaziról beszélsz, vagy a játékról? Ez az igazi.
Ez az nem, igazi.
Értem. Most
képzeld el, hogy
nem szerepe szerint lázította fel a többi nőt a Lázár Kati, hanem valójában.
Nem, ő volt egyébként a szerepben is a vezér.
Na látod, ezeket.
Mert hát ő egy nagy színésznő volt akkor is, már egy vezető színésznő. De egyébként is az életben is olyan volt, mint egy tyúkanyom, mentek utána ottan a színésznők, meg a fiatalok, neki voltak már külön rendezései, meg Bernard Albát azt hiszem, akkor már megcsinálta, nagy sikerű dolgai voltak, és főleg a nőkkel dolgozott sokat. Minden esetre, hát volt egy olyan jelenet, amit nem értettem, hogy miért van, hogy arról volt szó, hogy a Katival korepetálom, és fölmentünk valami harmadik emeleti kis szobába, volt egy pianino ottan, és akkor megyünk fel, és látom, hogy jön az Andor is. Mondom, Andor, annyi dolgod van, hagyjad, hát majd. Ne, inkább mennék, Laci, menj. Nem tudtam, mi van. És akkor ott vagyunk, az Andor így néz minket oldalt, ott áll a zongoránál, és a zongora pianino mögött a Kati, elkezdjük, énekel, mondom, bocs, ez nem így van, Kati, ezt nézzük meg még egyszer. Hogy nem úgy van? Hát nem úgy. Na de hát ez úgy van. Én úgy ének. Na de hát én vagyok a zeneszerző. És akkor elkezdett balhézni. És akkor így ránéztem, és azt mondtam, hú, Kati, hát óriási, hát ez így kell a szerepet, ez a te szerep. Mi van? Te elmagyarázod nekem, hogy kell játszani. És el kellett jönni felém, tudod, amikor így gyűri fel az ujját. Na, akkor lépett közben az Andor. Akkor értettem meg, hogy miért jött föl, érted? Na, ő már tudta. Tehát magyarul, amikor 40 nő intenzíven elkezd utálni, És nem érted, hogy miért, hát kérem szépen, én most jöttem.
De mi miért?
Hát ezért.
Mert a szerepükbe voltak.
Mert ezbe éltek, ebbe voltak, és az Andort és engem gyűlöltek. És nem érted, hát mit
nagyon félelmetesen.
Félelmetesen. Mit vétettem, gyerekek, mit vétettem? És már a nők ki átszellemült, pasik, mert pasik is játszottak nőket, azok is már utáltak, mindenki, érted?
Ez egy jó kezdés, hogy a színház karrier.
Megértjük, hogy miért mentél tovább ebben a szakmában, ebből a színházi vonalban.
Na, de ez mindegy, nem mesélem.
Na, de várjál, de a premier feloldotta ezt a dolgot?
Mert feloldotta, képzeld el, nagyon jó a kérdés. Így van, ennyi. És akkor esett le, meg volt a premier, és az Andor azt mondta, hogy figyelj, mi nem megyünk el a banketre. Egy ilyen próba folyamat után vérlázító, amit velünk műveltek. A mi kis színész szobánkban az, hogy ott leszünk. És tényleg ott voltunk egy páran, csak mi. Egyszer csak nyílik az ajtó, bejön a Babarci az Igó Évával. Sziasztok, jöhetünk egy kis buliba, van pia. Egyszer csak jön a Jordán. Sziasztok, oda jön hozzám, te a Kati elnézését kéri, hogy nem akart bántani. És akkor szépen esett le a tantusz, hogy nincs itt semmi baj. Ez egy, a rendezők, azok röhögtek rajta.
Nem találkoztam ilyen hordával. Ilyen,
ezzel a dologgal még nem találkoztam.
Tudod mi ez? Ez egy inverse me too.
De lát, egyrészt, másrészt, meg milyen bátor vagy, hogy ehhez képest a jazzing az van, egy hét három lány felhasználták.
Igen, már kicsit érettebb is voltam a feladatra.
Szóval, mert, hogy akkor ott föloldódott a dolog.
Ott persze, és akkor jött mindenki, és akkor végül a színházi büféből átvődött a bulia az Andor szobájába, a kis lakásába, és minden oké volt.
És akkor pezsgőt ittatok női cipőkből a végén?
Hát majdnem, hogy igen. De minden esetre ennyi.
Most mit írsz? Megint írsz valami színházi?
Igen, szeretnék egy nagyot írni megint, Petőfiről.
De mennyi időd van?
De várjál, hát ez egy régi ügyed.
Régi ügyem, csak volt mindenféle kaland, ami miatt ez nem történhetett meg, és akkor most úgy néz ki, hogy belefogunk. Uh-huh. Kicsit túlesünk ezen a bicentenáriumos időszakon, mert 23-ban lesz 200 éve, uh-huh, hogy született Petőfi, és
hát készül is ugye
és készülnek mindenféle kurzus darabok, és azt még...
És ezt meg akarjátok,
még az kiszalad.
Most már nincs értelme, igen, és akkor kb. Két év múlva előjövünk bele minden reményeim szerint.
Akkor két év.
És nagyon, minden itt van már fejemben.
Petőfiből téged mi érdekel?
Ugye? Minden.
Miről fog szólni? Na most nem a történetre vagyok kíváncsi, hanem hogy melyik karakterjegye az, ami megfog, vagy amit ki akarsz.
Hát meg. Nézd, ez egy fantasztikus ember, aki mint egy üstökös megszületik, és 26 év múlva egyszer csak eltűnik, érted? Üstökös. És ez alatt, a rövid élet alatt írt több mint 1000 verset, fölfoghatatlan, elképesztő életművet hagyja, egy zseni, je? Aki egyébként máshogy nem is tudta volna összehozni, ez csak úgy, mert ezt úgy számoljátok, hogy 44-ben írta meg az első kötetét, és 49 nyarán már meghal. 44-ben jön Debrecenből a hóna alatt az első kötete Pestre, hogy én most meghódítom Pestet. A Rastinya. Gyalog jön, így van, februárban, rongyokba, elképesztő. Tehát tulajdonképpen 5 év története. Mi itt kezdenénk, mert nem lehet végigmenni, ugye, egészen olyan gazdag élete. Tehát egy zseni, egy egész különleges egyéniség, aki ahogy följön Pestre, egy fél év múlva már ő a társaság vezére. Se pénze, semmije. Tulajdonképpen iskolai végzettsége sincs szinte, mert járt nagyon jó iskolákba, csak elszegényedtek a szülei, és nem mesélem az élettörténetét. Tehát az ismeretlenségből betoppan Pestre, és fél év múlva már ő a Pilvax vezére. Ez is érdekel. Az is érdekel, hogy megcsinálja a művészet forradalmát. Addig egész más nyelven írtak. Gondolj el egy Vörös Martit, nagy költökről van szó. Egy Kölcseit, egy izét. Hát ahhoz képest, a Petőfi nyelvéhez képest azok barokkos. Nagyon.
Hát ő ezt a,
yeah.
Hát ő a nép hangját hozta.
Így van, a népdalból vett át, és nem tudom, mint egy fantasztikus. És aztán nem mellesleg megcsinálja a forradalom forradalmát, mert nélkül ez egész máshogy alakult volna, és közben fantasztikus dolgok történnek vele, amit nem is sok minden nem is tudunk, nem is hallottunk róla. Csak mondj az ember jobban most utána néz.
Gondolom, te már utána néztél, mondj egy ilyet. Mire
hát gondolsz? Például anekdotikus dolgok, hogy mondok be, nem tudom, hogy tudtátok-e róla, hogy a Már jegyese volt, tehát ugye egymást jegyez, nem hivatalos jegyese, de a Júliának, a Szent Júliának már az apja, mint a Róma és Júliában, ugye a szülők nem akarták, az a Szent Ignác, hogy a Júlia lány egy ilyen költőhöz menjen, egy költőcske, se pénz, milyen az, nem egy állás. Többször elküldte a bánatba, nagyon keményen a Petőfit, elszavarta. És ezen közben Debrecenben a Petőfi bemegy a színházba, ahol egyébként ez is fantasztikus, nincs rádió, nincs tévé, hát nincs semmi, érted? Maximum újságok vannak, amik nem tudom, milyen késéssel jutnak Pestről Debrecenbe, vagy verses kötetek vannak, vagy nem tudom. Ja, megy az előadás, sötét van, és a zsője, tehát a nézőtér, ott oldalt megáll, mint ahogy én bemegyek a Pál utcai ránézek, tudom, és ott állok oldalt. És az csak, ott a Petőfi. Elkezdek suttogni, ott a Petőfi. Mindenki tudja, hogy ki a Petőfi, hogy néz ki, és ott. És egyszer csak föláll a közönség, és elkezd őrjöngeni. Éjjel, Petőfi, éjjel, 46 van. 46. És akkor, hát a Petőfi állotta, hogy ez így rendben van. Igen, ez,
tudta fogadni.
Tudta fogadni. Priele Kornélia, korának fiatal, gyönyörű, jó színésznője. Ugye megszakad az előadás, hát hiszen most mit lecsinál a közönség, már rég nem az előadást nézem, a Petőfi tél. Már egy akkor megzenésített Petőfi verset elkezd énekelni. Nézi a Petőfi.
Micsoda csomag.
Jó, igen. Hátra rohan, berohan az öltözőbe, benyit, és azzal, hogy benyit, megkéri a Priele Kornélia kezét. Zavarába a fiatal nő, a legendás költőnek igent mond. Tudtátok ti?
Nem.
Ez egy őrület. Na, akkor csak ez most egy sztori, vannak ennél komolyabbak.
És aztán jött Júlia.
Tudnék mesélni. Igen, mert egyébként annyi emocionális indoka volt a Petőfinek, nagyon föl volt húzva, mert azt hallotta, oda ment valaki hozzá Debrecenbe, hogy hallottad, hogy a Júliának udvarol valaki, és nem is reménytelenül. Hát egy kamu volt, tényleg udvarolt neki valami, de a Júlia természetesen nem fogadta. Micsoda?
De honnan vannak ezek a történetek?
Tényleg?
Ezek mindenhonnan vannak. Hát egyrészt van egy zseniális, nagyon kimerítő, komoly Petőfi monográfia, amit érdemes elolvasni. Költészetéről, életéről minden benne van. De ha nem lenne, mert azért nincs benne minden, ezt kevesen tudják, Hatvani Lajosnak van egy 2000 oldalas, 2000 oldalas kötet, két kötet, Petőfiről emlékek, visszaemlékezések. És képzeljétek el, tehát vannak olyan sztorik, amik több oldalról is meg vannak erősítve. Tudod?
Tehát elmesélni, korabeli ez sztorik, a sztorizások.
Igen, olyanok, akik ismerték Petőfit, vagy akivel megtörtént az eset Petőfit.
Valaki lejegyezte.
És ez egy így van, vagy ők megírták. Annak ide ezeket a hatvani nagy munkával összegyűjtötte és egybeszerkesztette. Na most azt itt van olvasni való. Ezen kívül a Mixátnak van egy zseniális Jókai regénye, Jókairól, amiben hát természetesen sokat szerepel, hiszen jó barátok voltak, az is nagy sztori egyébként, fantasztikus. Ez az életéről szól, nagyon jól van megírva, és mondom, ellenőrizhető. Hát ebben mondom, ez a szép, hogy több oldalról, például a hatvani 2000 oldalából, nem, ez
egy rocksztár volt egyébként, a korabeli.
Nem, hát ekkora sztár. De nincs az a sztár, aki most bemegy egy színházba, és megszakad az előadás, és föláll a közönség, hogy csak ott áll hátul. Velem már előfordult, fantasztikus.
De rajtad kívül
volt.
Nincs.
Bocsánat. De nem ez, nem, hanem, hogy késtem, nem direkt, és az utolsó pillanatban rohantam be a Pál utcai előadása. Kérlek szépen, egy szilveszterkor azt mondtam, miért fogok én itt bulizni, meg nem tudom micsoda. Van szilveszter este, két előadás volt, egyik kora este, a másik késő, mi a későre mentünk, és berohantam a helyemre, nem tudom, a harmadik sor, elég feltűnő volt. De tényleg nem szoktam ilyet, és az nem direkt volt. közönség már ült, és megláttak, és tapsoltak.
Hát meg jó, hát persze.
Hát nem olyan evidens.
Hát várj, ehhez kössük, még egy, nem tudom mennyire menő, de az tény, hogy a Mi vagyunk a Grunt című dal, ebből az előadásból, amit említettél, a Pál utcai fiúkból most egy ilyen himnusszá vált, tulajdonképpen egy indulóvá, vagy egy himnusszá.
Induló mozgalmi dal.
Mozgalmi dallá, hogy ezt hogy érint téged?
Engem ez nagyon jól érint, mert azt gondolom, hogy egy jó cél érdekében használják, és nagyon
fel. Ugye a tanártüntetés.
Megkérdeztek téged egyébként, hogy használhatják-e, ne. Vagy ezért önálló életre
hát
kell
nézd,
ez a dal?
Azért nem kell megkérdezni senkit, hogy az utcán elkezdik énekelni, tudod? De ez fölemelő, mert egy bajban lévő szakma, és különös az, hogy a diákok kezdték el aktívan énekelni, tanárok is egyébként csináltak mindenfélét, de és a diákok, hát milyen, mikor volt ilyen? Hát ez mi én időmben, amikor én diák voltam, hogy a tanárokkal szolidaritást vállalni, és kimenni, és azt mondani, hogy ezek a mitan is fontosak nekünk, és enélkül nem lesz jövő, és oktatás, és minden. Ez nagyon klassz, és nagyon megható, és jönnek a különböző Facebookon és mindenhol, hogy látom, hogy most Győrbe volt, és ott énekelték, föl is vannak véve, de egészen megható, és Veszprémben voltam hétfőn, gyerekek, ilyen koncertem még nem volt. És ez valószínűleg ennek is köszönhető, hogy te biztos.
Beleivódott ez a hangulat.
De egyáltalán az egész koncert fantasztikus, elejétől vége olyan, mint egy ünnep, mint egy ünneplés, tehát amikor bejöttem és minden, de amikor a legvégén eljátszottuk, ráadásul Pannon Bár Színház játsza ezt a darabot, másik színház a Veszprémnek, Vándorfi Laci csinálja, és kijöttek, képzeld el, a szám elején, ahogy elkezdtünk a dalt, egyszer csak kijött 6 Pannon Bár Színházi Pál utcai fiú, fiatal srácok, és ők is énekelték. Ezt a másik oldalról egyszer csak kijött a Básti Üli, meg a Nagy Ervin. Wah, te állt a közönség, és énekeltek, és tapsoltak, és őrjön. Ez elmondhatatlan. Elmondhatatlan. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon-nagyon.
Szóval az, hogy a Grund mi vagyunk, ez a mondat, vagy félmondat, ez teljesen más értelmet nyert, nem? Ugye az elmúlt hónapokban.
Igen,
bár mindig volt
a valami... darabban is megvan ennek a maga helye, és az értelme, és tulajdonképpen itt ugyanerről van szó, a következőről van szó, tudni. Egyrészt nincs az a Shakespeare dráma, vagy bármilyen kegyetlen Csehov, vagy akármi, aminek ilyen kemény befejezése lenne mindenek az úgymond ifjúsági regénynek. Hát gondoljátok el, a kis hősünk, a leggyengébb, a közlegény, hősként meghal a Grundér, amiről mindig mondja, hogy de hát a Grundot meg kell védeni, az a mi hazánk, így fogalmaz a Molnárnál. A haza metaforája, az a mi hazánk. És akkor meghal, hát az önmagával egy szívszorító, feldolgozhatatlan.
Igazságtalanság.
Igazságtalanság, borzalom. És ezek után az, amiért meghalt az Elvész, a Grund, a haza, hiszen arra telket építenek. Tehát kegyetlen, na, nagyon kegyetlen. És nekem ez egy komoly gondot, amikor dolgoztunk dramaturgiát.
Hogy ezt hogy ölt fel a végén.
Igen, majd megmondtam Martó Lacinak, ha erre nincs, nem találunk, nem lesz egy megoldás, akkor végünk van. Mert így megy haza a közönség, joggal. Harakirit követel, igen. Tehát depressziósan.
Na, de mi azért 56-on meg 48-on szocializálódtunk, tudjuk,
na
hogy
na jó, de ez egy olyan dramaturgia, amivel nem akarsz hazamenni valóban. Tehát ha nincs feloldása ennek, hogy végig nézted a szereplőket, az egyéniségüket, a jelenfejlődést.
Például mondjuk a lovakat lelövik, ugye minden színházban megbukott akármilyen jól.
Jó, színházban nem való egyszerűen az, hogy...
Egész más, a film nagyon sikeres volt, talán emlékeztek a Jane Fondával, egy baromi jó film, pedig ugyanolyan depis, borzalmas vég, ugye a második része a darabnak arról szól, ha most színdarabról beszélünk, hogy a pasi már az elejétől fogva, csak az első felvonás az még olyan, megismered a párokat, a kalandokat, így megy ki a közönség. Jaj, de jó. A másodikben ez a szerencsétlen depressziós nő, ez beteg ember, ugye arról próbálja győzködni a partnerét, akit ott ismerkednek meg egymással, mert nincs egymásnak partnerük. Tudjátok, ez a világválság idején játszódik ez a terület. És arról győzködik, hogy ő nem akar élni, de nem mer öngyilkos, nem bírja megtenni. Lője őt agyon. ebben fog segíteni. Ez a borzalom. És a végén a pasit megsajnálja és lelövi. Minden előadás megbukott.
Jó, én tudok még egy ilyen történetet, amit azért párszor bemutattak. A William Shakespeare, Rómeó és Júlia című darabja sem alakul másképpen.
Nem, de az más. A megváltó történetek, az megváltó történet.
És a Grund is az lett, vagy a megváltás.
Mondd el a reklám után, ez borzasztó lesz ez a mondat. A megváltó történet, hangozzon el a reklám után.